Jó estét kívánok! A Presszó vendége Hámori Máté Liszt Ferenc díjas karmester, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Nevéhez és a zenekaréhoz meg annyi különleges program kapcsolódik, például a Siketeknek és Nagyot Hallóknak szóló Beethoven projekt, a Közös hang, amelyben együtt zenélnek nehéz sorsú gyerekekkel, de beszélhetünk és beszélni is fogunk, virtuális koncerttermükről, megújult próbateremről és a szimfonikus zenei stand-up koncertről Janklovics Péterrel. Szervusz, Máté!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Hámori József neurobiológus, egykori kulturális miniszter fia vagy, és azt olvastam, hogy rokonai vagytok Kosztolányi Dezsőnek. Hogyan kapcsolódtok Kosztolányihoz?
Nem csak Kosztolányihoz, hanem Csát Gizához is. Sőt, Csáthoz egy picit jobban, mert ő ugye Brenner Józsefként született, és az én dédnagymamám, vagy üknagymamám, nem is tudom, Brenner Eulália, az ő anyukájának volt a testvére. Tehát a Brenner és a Decsi család, ami közös tulajdonképpen a Kosztolányi és a Brenner családdal. Tehát így ez egy ilyen mégis oldalági, nyilván nem Kosztolányi leszármazottak vagyunk, de ez egy oldalági eléggé ápolt családi hagyomány, hogy rokonságban állunk.
És maradtak ilyen családi történetek, vagy maradtak a családon keresztül, felmenőkön keresztül történetek?
Édesapám még mesél, de hát ugye ő is, mivel ő 32-es születésű volt, és hát Kosztolányi pedig 36-ban halt meg, úgyhogy azért nagyon személyes nem lehetett, hanem csak másodkézből. De voltak, tehát a nagymamától, az ómamától ő hallott egy csomó mindent. Csát Gézáról kevesebb volt, mert ő azért egy ilyen fekete báránya volt a családnak nyilvánvalóan. Nem annyira az írói nagyságát, mint inkább eléggé szélsőséges és drámai életútját nézték, de a Kosztolányira nagyon büszke volt a család, és hát meg is maradt a vonzalom, mert az én nagymamám, ő magyar szakra, és egyébként a Zeneakadémiára járt Doktányi Ernőhöz, de mellette magyar szakra is, csak aztán ugye akkor szokásainak megfelelően 8 gyermeket szült, úgyhogy végül is emelyik szakmáját nem élhette ki, de az irodalmi véna az nagyon erősen ott volt édesapámban is, és hát én is az olvasás szeretetét azt valahogy így családilag már intravénásan kaptam, vagy születésemtől kezdve jött.
És írtál szép irodalmat?
Hát írtam persze, de hát főleg kamaszként, ugye, akkor mindenki író szerintem, vagy a legtöbben. De akkor ki is akartam adatni 17 évesen egy kötegírásomat, és elvittem valakihez, aki akkor azért finoman jelezte, hogy azért még dolgozok egy kicsit, és akkor ugye elismert a kedvem az egésztől, de egyébként a mai napig néha írok úgy magamnak, illetve hát nagyon sok mindent írok a zenekarral kapcsolatban, tehát egy időben blogot is írtam, illetve a műsorfizeteket, vagy az apró kis ismertetőket én írom a zenekarnak.
Azt olvastam, hogy gyerekként utánoztad édesapád, aki sokat zongorázott, sosem akartad a szakmájában is követni?
De hát én nagyon jó gyerek voltam, tehát igyekeztem megfelelni a vélt vagy valós szülői elvárásoknak, úgyhogy én rengeteg ilyen csontvázat meg anatómiát rajzoltam gyerekként, kopíroztam ilyen vékony papírokon át, tehát próbáltam ezt a vonalat vinni, de ugye itt az orvoslás jött szóba, hiszen az édesapám is orvos akart lenni, csak azért nem lehetett orvos, mert 1950-ben érettségizette, és akkor, mivel az édesapja orvos volt, nem akartak ilyen orvos dinasztiákat, hát ugye a Rákosi korszakban, és nem vették fel az orvos egyetemre. Úgyhogy ő így kényszerpályán lett biológus tulajdonképpen. Tehát nálam az orvoslás jött szóba, mert édesanyám is orvos, és az ő apja is, tehát így tudom én hány orvos van a családban, de amikor kiderült, hogy a vért egyáltalán nem bírom, sőt, ha valaki szóba hoz egy orvosi beavatkozást, akkor konkrétan lesápadok és ájulás közeli állapotba kerülök, de ez legyen a legegyszerűbb orvosi beavatkozás, akkor ez elég világossá vált számomra, hogy nem valószínű, hogy ez lesz az én pályám. De egy darabig azért szerettem volna jó fiú lenni, de aztán úgy döntöttem, hogy mégsem leszek jó fiú.
És az, hogy a Zeneakadémiára jelentkeztél, abban orientált az, hogy az említett nagymamád ott végzett?
Hát nem az orientált, hogy karmester szerettem volna lenni, és hát az az egyetlen intézmény Magyarországon, ahol karmestereket képeznek, úgyhogy ezért jelentkeztem. Nyilvánvalóan tudtam, hogy ez egy nagyon nagy múltú intézmény. Biztos ott volt valahol a nagymama is, meg hát édesapámnak is a zenei vénája, ami azért nagyon erős volt, és hát szinte haláláig zongorázott, úgyhogy ezt én nagyon sokat hallgattam. De elsősorban az volt, hogy ha én azt akarom csinálni, amit úgy kitaláltam pár hónappal az érettségi előtt, akkor ez az egyetlen út, ha Magyarországon akarok maradni, már pedig Magyarországon akartam maradni.
És miért a zeneszerzés zongora verziót választottad?
Hát az inkább az választott engem, mert nem egy ilyen megfontolás tárgya volt, hanem az ongorázás az ugye jött, az előbb említett utánzás és szülői minta és nem tudom, érdeklődés kapcsán magától. Elkezdtem zongorázni, akkor elkezdtek tanítani, és hát valahogy a zeneszerzés az úgy hozzájött, hogy akkor az improvizáció nagyon fontos volt. Édesapám mindig improvizált, és én is ezt próbáltam utánozni, és az improvizáció a zeneszerzésnek az anya méhe, tehát minden zeneszerzés az improvizációból indul ki, akkor is, ha bevallja a szerző, és akkor is, ha nem. Az valahogy így jött, hogy elkezdtem darabokat írni, és aztán ez a világ nagyon érdekelt, hogy a zene mi lehet egy zeneszerző fejében, hogy áll össze egy remek mű, hogy születik meg egy Beethoven szimfónia, és akkor így ebből az érdeklődésből, ebből a kíváncsiságból jött a zeneszerzés. A zongora pedig az kell, hát ma is, most, hogy beszélgetünk, az én a zongora mellől jöttem ide, vagy álltam föl, mert az mindennapi kenyerünk, a zongorázás, és az a hangszer egyszerűen kell, hogy még egy karmester kezében is legyen valamilyen hangszer.
És az is egyértelmű volt, hogy te a klasszikus zenénél fogsz letáborozni?
Igen, elég egyértelmű volt, bár volt, természetesen volt rockbanda, amiben zenéltem, megírtunk számokat, és felléptünk három ember előtt, akikből három ismerős volt, vagy barát, vagy barátnő.
Mi volt a neve?
Hát volt a No Trend, volt az egyik nevünk, természetesen. De mindenképp jelezni akartuk, hogy mi nem mainstream zenét játszunk, hanem nagyon alternatívat. Volt még egy pár neve a zenekarnak, de most már megmondom őszintén, nem emlékszem rá. De nagyon izgalmas időszak volt, de valahogy azt éreztem már akkor is, hogy a klasszikus zenében egy olyan világot éreztem így megnyílni a klasszikus zenei darabok kapcsán, ami dimenziókkal mélyebb és messzebbre visz, és úgy éreztem már kamaszként, hogy egy egész életre elegendő, sőt 10 életre elegendő az a tartalom és az a felfedezni való csoda, amit a klasszikus zene képes magába rejteni, szemben mondjuk a könnyű zenével, amit egyébként nem biztos, hogy ma már így gondolnék, mert a jazzben és az igényes könnyű zenében is vannak, azért van potenciál, de ami egy Schubert dalban van, azt a mélységet valahogy még nem értem tetten a könnyű zenében, de megmondom őszintén, nem is szeretem ezt az elválasztást, mert van jó zene, meg nagyon jó zene, meg nem annyira jó zene, nagyjából ez, ami számít.
Vásári Tamás szinte nevelőapád azt nyilatkozta, hogy Hámori Máté zeneszerzést tanult és zongorát, meghallgattam, és azt tanácsoltam neki, hogy legyen karmester. Mert nem lehet ma megélni zeneszerzésből, meg zongorázásból, mind a kettő túlságosan emberevő pálya. A karmesterség nem ilyen?
De. A Tamás tulajdonképpen aranyos ilyen szempontból, mert sokkal kevesebb karmesterre van szükség, mint zongoristára. Sőt, a zeneszerzés is, hogyha valaki mondjuk megnézi azt, hogy hány sorozat készül, például most mondtam egy példát, meg hány új tévés produkció, amihez mindegyikhez kell zeneszerző, még akkor is, ha nem saját zenével dolgozik a sorozat. Tehát azért meg lehet élni, ha valaki ügyes és nyitott a világra. Mi karmesterként, hogyha egy állástalan karmester, azért nehezebben helyezkedik el, nincs zenekara vagy kórusa. De biztos, hogy igaz az, hogy az zongorázás az egy nagyon dögpálya, Visetaninak a fordulata, és én azért is nem választottam, mert nem akartam azt, azért fölmértem, hogy napi 8 órát kéne a fenekemen ülni egyedül egy szobában, és ezt nem akartam. Tehát az egyedül létet nem akartam, meg azt a monotóniát, ami ahhoz kell, hogy valaki zongoristaként bármire is vigye, illetve egy kicsit későn is kezdtem el, az igazság.
Hány évesen?
Hát igazából 12 évesen kezdett komolyabbra fordulni, és hát úgy valójában 14 évesen kezdtem el rendesen gyakorolni. De az nagyon késő, tehát az olyan behozhatatlan hátrány. 14 évesen az ázsiai zongoristák már az egész zeneirodalmat kétszer oda-vissza lejátszották dupla tempóban, tehát ott nem nagyon rúgtam volna a labdába, de nem is érdekelt, megmondom őszintén, tehát sokkal izgalmasabbnak találtam azt, hogy emberekkel kell foglalkozni, problémákat kell megoldani, orvosolni, emberi történetek mentén kell a művészetet valahogy tető alá hozni. Valahogy éreztem, hogy ez egy nagyon izgalmas pálya, és nem éreztem rosszul. Tehát valójában egy olyan szakmát választottam, vagy egy olyan hivatást, ahol rengeteg különféle képességet kell kamatoztatni és fejleszteni. És igazából valamit megtanultam édesapámtól, az, hogy a legfontosabb az, hogy az ember mindig találjon és tartson magába a fejlesztendő területeket, és a tanulásra mindig nyitott legyen az agya. ha valahol, akkor a karmesterségnél, amiről ugye Karajan azt mondta, hogy 40 év alatt nincs karmester, tehát még én sem vagyok az, még egy picit. Itt folyamatos tanulás és folyamatos önfejlesztés nélkül egyszerűen semmire nem lehet jutni. Úgyhogy ez egy tökéletes pálya ilyen szempontból, ha az ember arra gondol, hogy 80-90 éves koráig valamivel el kell foglalnia magát.
És most miben fejleszted magad?
Ma legutóbb, hát az elmúlt egy-két évben az elengedésben fejlesztettem magam, hogy ne akarjak mindent egyformán kontrollálni. Ugye nagyon érdekes a mi szakmánk, mert a kontrollról szól valahol, 80 embert kell irányítani az operaházban, 80 ember plusz még egy színpadot plusz egy énekkart kell egy kézben tartani bizonyos szempontból. Tehát egy idő után kialakul egy ilyen kontrollmánia a karmestereknél, hogy mindent kontrollálni akarnak. És most én azt tanulom, hogy a fontos dolgokra koncentráljak, és tudjak elengedni bizonyos feladatokat és bizonyos részleteket azért, hogy a lényegre tudjak koncentrálni, és hogy több bizalmam legyen a körülöttem levőkbe. Tehát ez egy ilyen teljesen emberi dolog, amire koncentrálok, és hát közben ott van a zene végig, amiben meg újabb és újabb dimenziók nyílnak folyamatosan, tehát amire nem is sejtettem volna, most épp Stravinskyvel foglalkozom, hogy milyen mélységek és milyen fantasztikus világok vannak elrejtve a zenében. Hát ez meg olyan, mint egy folyamatos kalandregény, vagy egy kalandjáték, amiben részt veszek, hogy újra és újra felfedezem ezeket a zeneszerzőket és ezeket a műveket. Szóval én azt hiszem, hogy hihetetlen hálás lehetek a sorsnak ezért az életért.
Már 20 évesen, 2003-ban zenekart alapítottál, a Teatro di Musicát, amely egy kamarazenekar volt, és a zenekar felkérésére több zeneszerző komponált műveket, ugyanezt folytattad az Óbudai Danubiában is. Mennyit változott a kortárs zene az elmúlt 20 évben?
Érdekes módon én azt látom, hogy legitimizálódott a kortárs zenének a nagyon sokféleség és a színessége. Amikor én mondjuk még zeneszerzést tanultam, és először rendeltem műveket kortárs zeneszerzőktől, fiataloktól, jellemzően a saját korosztályomtól, akkor azért volt egy ilyen nagyon éles elvágólagosság a klasszikus zeneszerzés és az alkalmazott zeneszerzés, vagy adott esetben a fúziós zeneszerzés, vagy a könnyű zeneszerzés között. És ez az éles elvágólagosság az utóbbi években feloldódott, és ezt én egy nagyon jó dolognak tartom. Tehát ma már mondjuk Bella Máté, aki fantasztikus, klasszikus zeneszerző is, operát is írt, de ugyanúgy írt egy popslágert is, ami nagyon sikeres és népszerű is lett. Most csak egy példát mondjak, rengeteg zeneszerző ír filmzenét, ír alkalmazott zenét, és ez a fajta rugalmasság szerintem nagyon jó hatással van egyébként az idézőben komoly kompozícióikra is. Tehát az a fontos, hogy eltűnjön ez a nagyon éles különbségtétel a között, hogy valami egy koncerttermi, nagyon most a zenetörténetbe beilleszthető nagy fontos mű, vagy pedig valami egy felkérésre, egy alkalmazott szituációba komponált mű. A zene az zene, és a mai zeneszerzők sokkal bátrabban használják a különböző populáris, vagy akár népzenei, vagy akár popzenei, vagy bármilyen behatásokat és élményeket, és ezeket beépítik és inkorporálják a műveikbe. Persze mondjuk olyan nagy sztárt is mondhatni, mint Thomas Adész, akinek az Azilla című művének az egyik tétel egy konkrétan egy diszkó zene, egy nagy zenekarra megírva, de a nagy zenekar összes lehetőségével és Adész zseniével átszőve, tehát én ennek a sokszínűségnek nagyon örülök.
És elvárható az, hogy a klasszikus zene komponistái a 2020-as években ne csak klasszikus hangszerekben gondolkodjanak?
Hát semmi nem elvárható, csak érdemes végig gondolni, hogy kiknek, nekem mindig az első kérdés, kiknek csináljuk, minek csináljuk. Tehát lehet zenét szerezni a fióknak, de nem sok értelme van. Mi a közönségnek dolgozunk. Ez egy szórakoztató ipari termék a zene, aminek nagyon fontos momentuma, hogy mikor eljut a közönséghez, hogy eljut-e egyáltalán a közönséghez. És a zeneszerzőknek azt gondolom, hogy ezt kell azért folyamatosan észben tartaniuk, hogy tudnak találkozni a közönségükkel. Nagyon beteg folyamatokat indít az el, hogyha nem nyitunk ablakot, meg le van függönyözve egy szoba, és ott alkotgatunk, ugye a saját köldökünket nézve. Nem tudnék olyan nagy zeneszerzőt mondani, aki tényleg meghatározó zeneszerző az elmúlt 500 évből is ezt csinálta volna. Mindenkinek Bachtól Bartókig élő kapcsolata volt a közönséggel, és tudta azt, hogy amit leír, az kinek fog szólni, és ki fogja meghallgatni. És azt gondolom, ezt az első szempontot és ezt a kérdést, ezt minden zeneszerzőnek át kell gondolnia, mielőtt ezzel foglalkozik, mert különben célját téveszti az egész tevékenység.
A pandémia idején előadtatok egy olyan művet, amit Szamár Álkapocsra írtak. Hogy jön egy Szamár Álkapocs? Tehát, hogy ez te kérted így, vagy a zeneszerző ötlete volt?
Nem, ez ott Rezső művéről van szó. Szamár Álkapocs az ő ajándéka volt, sőt, magát a hangszert oda is ajándékozta nekünk nagy kedvesen. Ez egy létező hangszer, egy dél-amerikai hangszer. Ugye Szamárnak a fogai, azokon lehet játszani egy ütőhangszer tulajdonképpen. És ez csak nyilván egyfajta geg, hogy Szamár Álkapocs egy ilyen kiemelt szerepet kapott. Egy csomó más hangszer is volt benne, akik sokkal többet játszottak, mint a Szamár Álkapocs. De ez egyfajta ilyen figyelemfelkeltő, de ezek szerint sikerrel a te figyelmedet is felkeltette. Olyan koncerten került bemutatás, és direkt erre a koncertre rendeltem meg Rezsőtől, aminek az volt a cím, hogy Kakofónia, és ami azt akarta bemutatni, hogy a kortárs zene az miért nem rossz, és miért nem csúnya, és hogy igazából nincs különbség kortárs zene, meg nem kortárs zene között sok szempontból, hanem zene van és kész, és a hatás van, amit az a zene el tud érni, és erről szólt ez a kis előadás, amit tényleg nagyon fontosnak tartok, mert amint elkezdünk csak halott zeneszerzőket játszani, ott mi is egy picit, és a műfajunk is véglegesen mumifikálódni fog, amiből nem nagyon van visszatérés. Tehát az élő zene és az élő zeneszerzés maximálisan összefügg.
Van egy platformja a zenekarnak, az Út a zenéhez, amely virtuális koncertterem, streamelt előadásokkal, archív felvételekkel és egy rendhagyó zenei videó megosztóval. Te szívesen bolyongsz külföldi zenekarok videó megosztóin, ha hallgatsz mondjuk streamelt zenét?
Szoktam hallgatni, bár le kell szögeznem, hogy azért az élő zenének az élményéhez semmi nem fogható. Tehát akármilyen jó minőségben streamelünk, és mi is igyekszünk az elérhető legmagasabb képi és hangminőségbe közzétenni a videóinkat. De azért egész más, amikor ott vagy, és érzed a levegőben a rezgéseket, és érzed a közös csöndeket, amiket a közönség átél. Ugyanakkor, hát a Covid alatt mi előre menekültünk, és ugye az első Covid év alatt fejlesztettük ki ezt a platformot nagyon nagy erő, anyagi és egyéb erőbefektetéssel. Pontosan azért, mert úgy éreztük, hogy egyébként is valahol azt az energiát, amit egy-egy koncertbe belefektetünk, jó lenne megőrizni és később újra hasznosítani. És akkor ebből jött az ötlet, hogy ne feltétlenül mondjuk teljes műveket, meg ne feltétlenül zeneszerzők szerint kereshető katalógusban, de hangulatok szerint legyenek rövidebb, hosszabb részletek. És pont azért, mert kérdezted, hogy én szeretek, én szeretek, de a virtuális eszközökhöz kapcsolódó figyelemnek az a természete, hogy nagyon rövid. Tehát az, hogy valaki leül és két órán keresztül néz egy online streamet, ez elképzelhető, de a leggyakoribb módja annak, hogy az ember hogy találkozik ilyen, az így görgeti a newsfeedet, vagy egy hírpoktát, vagy bármit, és belenéz egy-két percre maximum egy-egy videóba. Ez egy ilyen műfaj, tehát ezt tudni kell, hogy ez nem sose lesz a hosszan ülős műfaj, az a koncert, meg a színház, amikor az ember elmegy, és a fenekét oda csavarozza két órára a kényelmetlen székre, de annak ez a szépsége. Az online műfajokban az idő az egészen máshogy megy, és épp ezért nálunk is az Út a zenéhez oldalon. Ezek rövidebb, alapvetően kettős csináló, és más szempontból meg oktatási jellegű videók, de hát természetesen teljes koncertjeink is fönt vannak, és a művek is kereshetők, sőt, hát ahogy az ember használja, ugyanúgy, mint a Spotify-nál, az alapján, hogy mi tetszik neki, mi az, amit hosszabban hallgat, mi az, amit rövidebben, különböző ajánlásokat fogalmaz meg a rendszer, tehát valaki megismerheti a saját zenei ízlését, még akkor is, ha esetleg azt gondolta, hogy ő nem szereti a klasszikus zenét.
Te kerestél már valaha hangulat alapján zenét?
Hát én nem, de hát ez egy olyan dolog, hogy a szakácsot megkérdezett, hogy ő keresette már úgy, hogy most valami édeset ennék, hát nem, ő pontosan tudta, hogy milyen típusú édességek vannak, hát nem szorult rá, de nem is nekem szól ez az oldal.
Nyilván,
hát
csak kíváncsi voltam, hogy te valaha kerestél-e így.
Egyébként van, amikor kell keresnem hasonló módon, tehát amikor például a Klasszik Rádióval közös koncerteket állítom össze, és mondjuk van egy hangulat, vagy egy országnak a kultúrája, akkor azért előfordul, hogy ebbe az irányból kell elindulnom, és akkor nem biztos, hogy a zeneszerzők felől fogom meg, vagy a korszakok felől, hanem a hangulatok, vagy az ország felől, amire vonatkozik ez a zene, vagy ahonnan származik. De pontosan azért, mert ilyen még nem volt, miközben, ha megnézed a videó megosztókat, tehát ha rámész a bármelyik Netflixre, vagy HBO, bármelyikre, akkor ott műfajok szerint is vannak, és egyre inkább hangulatok szerint is. És ugye ő megpróbálja letérképezni a te ízlésedet, és azt szerint fogalmaz meg ajánlásokat. És ott már ugye nem biztos, hogy az alkotókra keresek rá feltétlenül, hanem arra, hogy most éppen egy limonádéra van szükségem, egy könnyed, teljesen üres fejű vígjátékra, vagy valami húzósabb thrillert nézni. Hát azt gondoltam, hogy a zenékben ugyanezek a tartalmak megvannak, csak nehezebb e szerint keresni, hogyha valakinek nincs meg az a háttértudása, hogy mondjuk Sosztakovicsot nem biztos, hogy egy randihoz fogom föltenni, és mondjuk nem biztos, hogy Johann Strauss-t kell egy temetésre berakni, tehát hogy ehhez már egy tudás kell. És én azt feltételezem, hogy sajnos a többség nem rendelkezik ezzel a tudással.
És ugye ezzel a platformmal támogatókat is kerestek, és mert ugye elő lehet fizetni különböző tematikák alapján, ez egyfajta bevétel is a zenekarnak. Te szoktál letölteni zenét?
Én Spotify-on hallgatok zenét leginkább, az mi szintén előfizetéses. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez ma már egy teljesen bevett, és ugye egyre inkább a sajtóorgánumoknál is ez az út, ami járhatónak tűnik, hogy van egy rajongói bázisod, aki ilyen olyanoknál fogva előfizet a te tartalmadra, és itt az okok közt nem csak az van, hogy egy bizonyos szolgáltatást akar kapni, hanem adott esetben az is, hogy szimpatizál azzal, amit te csinálsz. Tehát itt valóban összekeveredik, vagy összejön a tartalomszolgáltatás, az, hogy több mint 500 videót kap azért az előfizetésért az előfizető, és összejön az is, hogy a szereti azt, amit mi csinálunk, vagy azt az értékrendet, amit képviselünk. Tehát ez egy 900 forintos, 990 forintos havidíjról van szó, tehát mondjuk úgy, hogy elképes. Viszont valóban hosszú távon én abban gondolkodom, hogy a kultúra finanszírozás Magyarországon előbb-utóbb kénytelen lesz valamilyen szinten átalakulni, és közelíteni egy picit ahhoz a modellhez, ahol a közösségi szerepvállalás és a közösségi finanszírozás, illetve a támogatás, a szponzoráció nagyobb szerepet kap. Nem nehéz a mostaninál nagyobbat, ami konkrétan nulla a magyar kultúrában, mert 100%-ig állami dotációból élnek a nagy művészeti együttesek. Úgyhogy ez valószínűleg változni fog, és ha változni fog ennek a változásnak, mi szeretnénk az élén járni.
És működik, tehát éltek ezzel a lehetőséggel a rajongók?
Vannak előfizetőink, nem mondom, hogy ezres nagyságrendben egyelőre, de vannak. Nyilvánvaló ez is egy olyan dolog, egy új dolog, ami mögé egy hatalmas marketinget be kellett volna, vagy be kellene rakni. És mi egy nagyon picit zenekar vagyunk, az erőforrásaink, a humán erőforrásaink végesek, és hát nem csak a humán erőforrásaink, de azt gondolom, hogy ezzel dolgozni kell, és foglalkozni kell, és megtalálja szépen a maga közönségét. Hát arról nem is beszél, hogy még tökéletesítjük az oldalt, és hát van ennek egy nagyon fontos aloldala, ami kimondottan a gyerekeknek szól, és ami a zeneoktatást szeretné egy picit élményszerűbbé tenni, az általános iskolai zeneoktatást. Ez az énekút.hu, és hát ennek a fejlesztése, illetve a tesztelése is most zajlik.
Zenegyűlölő címmel Jankovics Péter humorista szimfonikus stand-up koncerteket ad a zenekarral, és tulajdonképpen az összes klasszikus zenét érintő sztereotípiával foglalkozik. Van igazsága bármelyik előítéletnek?
Hát ugye minden előítélet valamilyen igazság morzsára épül, csak ugye attól lesz mondjuk hazugság belőle, hogy ez csak egy morzsa, vagy egy fél igazság, és azokból lesz a legnagyobb hazugság. De van, mindennek van alapja, tehát annak, hogy ugye most miért öltözik fel szépen a zenekar, miért frakba, pingvinnek, miért fog kezet. Tehát hogy egy csomó olyan alap dologot kérdőjelez meg, vagy kérdez rá, az előadás, ami mondjuk a hagyomány miatt adottságnak veszünk, de ami elképzelhető, hogy pont olyanokat, akik ezt a hagyományban nem szocializálódtak, elriaszthat ettől, tehát a formalitása az egésznek. És ezekre így bátran rákérdez az előadás, meg bátran kineveti őket, és aztán a végén azért kiderül, hogy nem ez a lényeg, tehát van egy hagyomány része, és van egy formalitás része a koncertnek, ami azt gondolom, hogy sokaknak legalább olyan fontos egyébként maga a hagyomány is, mint maga a tartalom. De a legfontosabb az, hogy mégiscsak a tartalmi része az a zene, ami megszólal, és hogy azt ott élőben lehet átélni. És igazság szerint a zenegyűlölő előadásnak ez a lényege, hogy olyan embereket szólítsunk meg, akik egyébként talán pont ezek miatt, a formális dolgok miatt soha az életben nem vettek volna jegyet egy klasszikus zenei koncertre. Így viszont esetleg eljöttek, ha másért nem, hogy rossz májúan kiröhögjék a klasszikus zenei koncertet, és a végén ott találják magukat, hogy két órán keresztül zenét hallgattak és élvezték, és nem csak a poénokat élvezik. Tehát ugye ez nagyon fontos része az előadásnak, hogy ez nem egy zenével lekísért stand-up, hanem egy stand-uppal lekísért koncert, mert a zenék a leghangsúlyosabbak, és az előadásokon azt tapasztalom, hogy abszolút működik. Tehát én mindig is azt mondtam, hogy a zene működik, csak odáig kell eljutni, hogy valaki beüljön, ott legyen, jelen legyen, és onnantól mi elvégezzük a munkát. Csak ez az első lépés sok esetben nagyon nehéz.
És hogy jöttetek össze Janklovicssal? Te kerested meg őt, vagy nem tudom, ő neki tetszett a zenekar munkája, és előjött egy ötlettel?
Nem, én kerestem meg őt. Hát ugye ő zenegyűlölő, tehát neki nem tetszett a zenekar munkája. Egyébként a címet azt nem én találtam ki, hanem ez egy Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ugye Eta Hoffmann, csak így szoktuk ismerni. Nagy romantikus német írónak az egyik kis novellájának a címe. És a zenegyűlölő abban a novellában az ember, aki nem bír egy koncertet se végighallgatni, és akiről kiderül a végén, hogy a legnagyobb zeneértő. Tehát valahogy ez volt a kiindulási pont. Azért Janklovics Pétert kerestem meg, mert az ő feleségét ismertem egyrészt, aki az operában dolgozik valóban. Másrészt úgy gondoltam, hogy a Péternek a habitusa, vagy ez nem tudom, ez az egyébként teljesen máshonnan ismert art, épp elég idegen a klasszikus zenei világhoz, hogy ez egy érdekes és izgalmas kombó legyen. És egyébként tőle nem áll távol maga a zene, csak egészen más típusú zenéket szeret, és más típusú zenéket épít be az előadásába. De ez egy jó sikerült találkozás volt, mert azóta ő is nagy rajongója, különösen Rossininek. Úgyhogy szerintem így egymásra találtunk ilyen szempontból, és folyamatos a zrikálás mindkét irányba, a színfalak mögött is.
A Beethoven projektben siket és hallássérült embereknek ad koncertet a Danubia. Harmadik éve tart ez a programsorozat, ahol az érintettek letapogathatják azt, hogy a hallóknak mit is jelent a zene. Beülnek a zenekarba, megfogják a hangszert, vagy lufin keresztül érzik a rezgést. Könnyű volt rábeszélni a siketeket és nagyot hallókat, hogy ez működhet?
Hát könnyűnek nem mondanám, mert ez egy olyan réteg, aki azért, hogy mondjam, tehát megvan a saját közegük, és azért abból nem szívesen mozdulnak ki feltétlenül, mert az veszélyes lehet adott esetben. Ráadásul egy ilyen helyzet, hogy egy koncertre elmenni. Nagyon érdeklődőek voltak az első perctől kezdve, de azért el kellett telni egy pár alkalomnak, hogy ez igazán bejáratodjon ez a program, amikor azok, akik eljöttek, azok elvitték a hírét, és visszaigazolták, hogy mekkora élmény volt nekik, akkor azért a többiek is szívesebben jöttek. Úgyhogy éppen most számolt össze az egyik kollégám, hogy most már közel 1000 ember vett részt ilyen Beethoven projekt élő koncerten, és hát ez folytatódik is, mert azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sokat jelent, és nagyon sokat tanít arról, hogy a zenének az ereje az tényleg annyira félelmetes, hogy még a hangokon túl is tud működni.
Neked volt az ismerettségi körödben érintett?
Nem, igazából nem volt érintett. A hallás romlással szembesültem elsősorban édesapám példáján keresztül, és akkor, amikor ennek így utána mentem, akkor azért kiderült, hogy ez egy népbetegség, tehát a hallásvesztés és a hallás romlás az gyakorlatilag elkerülhetetlen bizonyos életkor fölött, de egy csomó olyan tényező van, ami ezt erre hajlamosíthat, és ami ezt elmélyítheti, ez a különböző fülesek, fülhallgatók használata, ugye folyamatos hangos zene, ami a zenészeket aztán még inkább érintetté teszi. Úgyhogy amikor ennek így utána mentem, akkor el is indítottam egy kezdeményezést, hogy a zenészeknek a hallásvédelmével kezdjünk el foglalkozni, mert azért az sem jó ám, hogy 60 éves korára minden profi zenész megsüketül. Úgyhogy ennek lett is eredménye, egy pályázatot kiírta az EMMI, amiben lehetett ilyen speciális fülvédő eszközökre pályázni zenekaroknak, és nagyon sok zenekar köztem mi is pályáztunk, és így tudtunk vásárolni a zenészeinknek füldugókat, amik egy picit csökkentik a beszűrődő zajt, illetve a hangokat, meg hozzá kell szokni a használatához, viszont elképzelhető, hogy évekkel meghosszabbítja a jó hallásban eltöltött évek számát.
De hogy tud akkor zenélni mondjuk egy zenekarba, vagy mikor hordja ezt a füldugót?
Ezt a zenélés közben kell hordani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez körülbelül 10%-ot vesz le. Ez nem egy jelentős dolog. Picit halkabban fog mindent hallani, de a fül és az agy az fantasztikusan adaptálódik ezekhez a megváltozott körülményekhez, tehát meg kell szokni, és akkor megtanulja, hogy amit eddig hangosan hallott, az most egy picit halkabban hallja, de ugyanúgy lehet mindent hallani. Ez egyébként Finnországban már régebb óta országos program, tehát ott minden zenekarnak ezt már végig vezették. Mert egyelőre ennél jobb megoldást nem tudunk arra, hogy hogyan óvjuk meg a hallását a zenészeknek, akiknek tényleg drámai a hallásvesztés, és ugye az, hogy valaki tudjon játszani nyugdíjas korában is, vagy nyugdíjas koráig is, de annak azért elemi feltétele, hogy halljon még valamit. Úgyhogy ez ügyben mindenképp akartunk így lépéseket tenni. De egyébként nem csak a zenészek, hanem úgy általában a társadalomnak amennyire sok szó, vagy több szó esik mondjuk a látásnak a fontosságáról, a hallás fontosságáról, nagyon-nagyon kevés, pedig ugyanúgy veszélyben van, sőt, talán még jobban is, mint a szemünk világa.
És mit szóltak a zenészek, mikor ezt a programot kidolgoztátok, és akkor ennek lett egy olyan tétele, hogy akár a hangszereket is megfoghatják a nagyot hallók. Könnyen belementek ebbe?
Hát abszolút könnyen, mert ugye ebbe az a fantasztikus, hogy hát itt arról van szó, hogy odajön egy másik ember, és megérinti a te hangszeredet. Hát azért vagy ott, és azért tanultál évtizedeken keresztül, meg készültél, hogy te a kis hangszereddel annak a másik embernek adjál valamit. És az minél közelebb kerüljön ahhoz a zenéhez, amit te adsz. De hát mi ezért vagyunk, ezért dolgozunk, ezért sanyargatjuk magunkat, amikor arról van szó, hogy gyakorolni és próbálni kell. Hát annál jobb egy zenésszel nem történhet, mint hogyha oda jön hozzá a közönség, és kvázi átüleli őt és a hangszerét. Hát ezért van az egész. Most nyilván ez egy jelképes dolog, de nagyon fontos szimbólum olyan szempontból is, hogy úgy érzem, hogy mindig van a színpad és a nézőtér közt egy ilyen fal, és ugye sokszor a nézők úgy gondolják, hogy a hallgatók, hogy a zenész az, vagy a művész az valamilyen elefántcsontoronyban élő különleges egyed, miközben mi semmi másra nem vágyunk, mint Ady Endre, hogy szeretném, ha szeretnének, és lennék valaki. Pontosan ezt szeretnénk, és ezért zenélünk. Tehát az, amikor ez így fizikálisan megtörténik, hogy oda beülnek közénk az emberek, és most már egy ifjúsági előadásban is ezt meghonosítottam, hogy a gyerekek beülhetnek, épp vallású gyerekek, és ott vannak velünk a hangszereink közelében, és ugyanazt hallják, amit mi, és ott látom a tekinteteket, akár a hallássérülteknél, akár az épeknél, és hogy velünk együtt rezegnek, és velünk együtt koncentrálnak, hát ez fantasztikus élmény nekik is, és nekünk is, mert arról szól, amiről a zenélés szól, a közösségről.
És lehet olyan koncertet adni, amelyet együtt hallgathat ép és hallássérült?
Miért ne lehetne? Tehát ők is a saját eszközeikkel próbálnak közel kerülni ahhoz, amit mi csinálunk, és itt a siketek esetében sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy látják a testbeszédet, látják, ami nagyon izgalmas belülről a zenekarból, hogy hogyan kommunikálnak egymással a zenészek. És szavak nélkül kommunikálunk mi is. Tehát nyilván itt a testbeszédnek, a figyelemnek, a pillantásoknak, a mozdulatoknak, a mosolyoknak hatalmas szerepe és ereje van, és ezekre az apróságokra a siketek sokkal nyitottabbak, sokkal jobban észreveszik, mint a hallók, akik nyilván a zenére koncentrálnak elsősorban. De hát a zenélésnek ez is egy nagyon fontos aspektusa, ez a közösségi játék. Nagyon magas szintű flow élményt adó játék, de mégiscsak apró rezdülésekről, apró mozdulatokról, apró nézésekről szól, és ebbe ők is részt tudnak venni.
És megtanultad a jelnyelvet, vagy tanultál belőle valamennyit?
Nem tanultam meg, mert el voltam kényeztetve, ugyanis Bodok Ilona, fantasztikus jeltolmács, aki a kezdetektől segíti a mi munkánkat, és mindig ott van mellettem, és amikor beszélek pár szót a zenékről, vagy arról, amit előadunk, akkor mindig lejeleli nekem, úgyhogy ezt még nem tanultam meg, de nagyon jó élmény az, hogy olyanok is, akik teljesen siketek, nagyon sokan megtanultak azért beszélni, vagy tudnak beszélni, vagy aki később vesztette el a hallását, egészen szépen tudnak beszélni. Úgyhogy én beszélgetek a siketekkel, igaz, hogy visszafele nagyon artikulálnom kell, nagyon sokan tudnak szájról olvasni, és ott van mellettem Micus is, aki meg lejeleli ezt az egészet, de a kezdetekhez képest sokkal-sokkal nyitottabbak, és oda jönnek, és nagyon szép volt, mikor egy iskola jött, a hallássérült és siket gyerekek, és ott a tanárnéni megmutatta, hogy ők tanulnak bizony a zenéről, tehát ismerik a hangszereket a gyerekek, pont tudják, hogy melyiknek milyen a hangja, és hogy oda jöhetnek el, kézbe vehetik-e, megnézhetik-e, hogy milyenek ezek a hangszerek, és hát nagyon nagy örömmel mutatták meg a zenészeink.
Megújult most a próbatermetek, és fontosnak tartottátok, hogy akadálymentesítsétek az épületet. Tapasztalatod szerint a fogyatékkal élők mennyire tartják fontosnak, hogy koncertre járjanak?
Én nagyon gyakran találkozom azzal, hogy vannak például okokért kerekesszékes hallgatók is, vakok is elég gyakran jönnek. Nem mondom, hogy nagy számban, de mindig akad egy-kettő a koncerteken. Úgyhogy valamilyen szinten jelen vannak az életünkben, de nyilvánvaló, hogy azért sokkal nehezebb eljutni ilyen körülmények között egy koncertre. Tehát én azt gondolom, hogy az akadálymentesítésnek csak az egyik része az, hogy mondjuk van egy mosdó, vagy van egy bejárat, ahol be lehet jönni. Sokkal nagyobb része az akadálymentesítésnek az, hogy effektíve mondjuk a tudomásukra hozzuk, hogy van ez, és jöhetnek, és látjuk őket szeretettel, és segítsünk nekik eljutni odáig, hogy eljöhessenek a koncertre. De valószínűleg ez lenne az igazi akadálymentesítés, de hát ezzel még adósok vagyunk, ezzel még van, azt hiszem, tennivalónk a jövőben.
Személy szerint a Közös Hang című projektetek áll hozzám a legközelebb, mert van egy kis egyesületünk, amellyel mély szegénységben élő gyerekeket támogatunk, és a Közös Hang projektben nehézsorsú gyerekekkel zenéltek együtt, akik a Máltai Szimfóniában tanultak muzsikálni. Láthatatlanban biztos voltál, hogy könnyen hangot értesz velük?
Nem, egyáltalán nem, főleg azért, mert mikor először egyeztettem Vecsei Miklóssal a Máltaiak vezetőjével, illetve a program vezetőivel, Nagy Kálmánnal, akkor ők azért nagyon óvaintettek, hogy azért ez nem úgy megy, hogy ez egyből majd, és hogy bizalom, és hogy készüljek fel mindenre. Ezt nagyon sokszor elmondták, hogy oké, menjünk le, nézzük meg, de készüljek fel mindenre. Tehát én mindenre fölkészültem lélekben, és ehhez képest nagyon könnyen ment a dolog. Be kell vallani, hogy nyilván nagyon jól elő volt készítve, mert azért nagyon odaadó tanárok, pedagógusok járnak le heti szinten ezekbe a kis falvakba, a Nyírségbe, Heves megyébe, és az ország nagyon sok pontján, tehát itt százon fölüli, majdnem ugye 300 falu van, ami a felzárkózó települések programban részt vesz, és ezekre a falvakra fókuszál a Máltai Szimfónia program. Tehát elő volt készítve a terep, de azt kell mondanom, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy nehéz sorsú gyerekek, ami egyfelől igaz, másfelől én, amikor egy februári napon először voltunk Tarnabodon, és az iskola udvarán körülbelül -2 fokba egy szál pólóba rohangáltak, és fociztak, és játszottak a gyerekek, olyan életenergiát, olyan életvidámságot, én megmondom őszintén, Budapesten nem nagyon láttam semmelyik iskolában sem, mint ott. Tehát a nehéz sors egyfelől igen, mert kilátástalan egy ilyen zsákfaluban, hogy mivel fogsz foglalkozni, és hogy miből fogsz megélni. Nagyon komoly zsákutcák vannak. Másfelől a gyerekek abban az életkorban, amiben ezek a programok elindulnak, hihetetlen energiától duzzadó, nyitott tekintetű, csodálatos emberi lények. Tehát, hogy itt valahol elcsúszik valami, és ez a program, ez egy szociális program, elsősorban azt célozza, hogy legyen egy közösség, ahol ők a közös zenéléssel és az erőfeszítéssel, a tanulással, a gyakorlással elérhetnek egy magasabb rendű célt, és megtanulhatják azt a mechanizmust, hogyha valamiért küzdök, és közösen küzdünk valamiért, akkor abból valami nagyon jó dolog lehet. És ezért gondoltam azt, hogy a zenekarral együtt zenélés és a Zeneakadémián való fellépés egy olyan motivációs erő lehet ezeknek a gyerekeknek, ami esetleg hónapokra, tehát évekre is ad egy újabb kis muníciót, hogy érdemes folytatni, és érdemes erőfeszítést tenni ezekbe a dolgokba, mert hát minden tanulmány azt mutatja, hogy egyébként ezek a gyerekek, akik részt vesznek ezekben a programokban, drasztikusan javul például a tanulmányi eredményük is, és az iskolai bentmaradásuk is évekkel nőhet akár.
Tudták, hogy mit jelent ez a Zeneakadémia? Te sokan nem is jártak még Budapesten előtte.
Hát a többség nem volt Budapesten az első koncert alkalmával még azelőtt. Nyilván nem tudták, mi az a Zeneakadémia, én azért megmutattam azt ott nekik fényképpen, hogy milyen csirivili, aranyos, gyögyörű szép házban megyünk. De azért azt érezték, hogy ez valami nagy dolog, és akkor, amikor találkoztak ott a 800 fős közönséggel, meg a hatalmas sikerrel, meg minden, én azért láttam az arcukon, hogy ez egy maradandó élmény. De hát nagyon fontos, hogy ez ne csak egy egyszeri dolog legyen, hanem hogy ez egy folyamatos program, mert ugye ennek az egésznek a kulcsa az, hogy jelen kell lenni, tehát ha beléptél ezeknek a gyerekeknek az életébe, akkor nem léphetsz ki belőle egyik napról a másikra. Elkezdenek benned bízni, és elkezdik várni a közös élményeket és a közös munkát, és ezt neked vinni kell. Tehát amikor a Covid miatt például el is kellett halasztani az egyik tavalyi évvégi koncertünket, akkor is azért elmentünk hozzájuk, vittünk karácsonyi ajándékokat, beszélgettünk, teáztunk, volt közös főzőcskézés, tehát kell a jelenlét, és kell az, hogy azt érezzék, hogy ezek az emberek, ezekre számíthatók valamilyen szinten. És azt hiszem, hogy ebben nálunk sokkal-sokkal komolyabb és nagyobb munkát végeznek önkéntes szervezetek és a máltai szeretett szolgálat munkatársai is, akik tényleg napi szinten ott vannak velük, és egyfajta olyan biztonságot nyújtanak ezeknek a gyerekeknek, és szerintem a családjaiknek is, ami nem biztos, hogy eddig jelen volt ezekben a falvakban.
És ti milyen gyakran mentek?
Mi jellemzően a koncertek előtt, tehát most ugye februárban volt, február közepén, és akkor azelőtt mentünk próbálni velük, és most áprilisban lesz a következő, most is megyünk próbálni velük, illetve májusban is lesz közös koncertünk, akkor is lesz próba, most egy kicsit sűrűbben. Sajnos a Covid miatt nem tudtunk olyan sűrű menni, ahogy szerettünk volna, tehát most nagyjából azt lehet mondani, hogy a havi szinten találkozunk velük, de azért az én fejemben van egy olyan is, hogy hát ha a jövőben lehetne a zenészeink bevonásával egy intenzívebb ilyen, akár egy tehetséggondozó iskolai jellegű kapcsolatot létrehozni, de akár csak a kimondottan a hangszerkezelésre vonatkozó pici továbbképzéseket adni azoknak, akik esetleg már tartanak ott. Mert hát nem az a célja a programnak, hogy a tehetségeket kiemeljük, az a cél, hogy mindenki helyben maradjon és a tehetségével azt a települést gazdagítsa, ahol van. De ugyanakkor, ha találunk tehetséget, akkor azt fejleszteni kell, és érdemes neki a lehető legjobb oktatást megadni.
Pont ezt akartam kérdezni, bár tudom, hogy nem ez a célja a projektnek, hogy tehetségeket keressetek, de találtál olyan fiatalt, akiből, tehát hogyha képzik, fejlesztik, akkor bármelyik zenekarban munkát kaphatna?
Azt nem tudom megmondani, az nagyon sok tényező kell, hogy munkát kaphatna, tehát az nőnek ír nagyon magas szintű akarata kell. De ha csak a tehetségről beszélünk, semmivel nem más a tehetségek aránya itt, mint a 12. kerületben, vagy nem tudom, bárhol. Tehát ez nyilván nem tudok tudományosan beszámolni erről, ez csak a szubjektív tapasztalataim mondatják velem azt, hogy bizony találtunk, és vannak nagyon-nagyon jó képességű gyerekek. Van olyan is, aki a programban kezdett zenélni, és már konzervatóriumba jár, Burai Lajosnak hívják egyébként. Igen, és hát vannak kisebbek is, szenzációs cimbalmos srác, nagyon jó énekesek vannak, múltkor olyan nyírségi énekes srácokkal dolgoztunk együtt, hogy én lerepültem a székről, annyira gyönyörű volt és fantasztikus erő volt bennük, szóval igenis ott van a tehetség, tehát hogy pont olyan mértékben, mint bárhol máshol, és azt hiszem ez a lényeg ennek az egésznek, hogy az ég egyet a világon semmi különbség nincs, hogy mi most ezekkel a cigány gyerekekkel játszunk együtt, vagy éppen szerencsésebb sorsú zeneiskolásokkal játszunk együtt, vagy tehát, hogy ugyanúgy működik a zene, tényleg pont ugyanúgy. Tehát nincsen ha, meg nincsen de ebben az egészben, hanem az emberi létezésnek a legalapvetőbb elemei mutatkoznak meg. Ugyanúgy kezdi el rázni a lábát a ritmusra, mint a bármilyen jól szituált opera rajongó idős házaspár, tehát nincs különbség ezekben az elemi dolgokban. Nagyon sok mindenben van különbség, de az alapban, ahogy a zenét értjük, ahogy a zene egyformán hatással van ránk, ebben nincs különbség, és szerintem ez egy nagyon fontos tanítás, nem csak nekik, hanem a mi közönségünknek is, és ezért is tartottam fontosnak, hogy a Zeneakadémián legyenek ezek az események. Egy picit a közönségünknek is szól ez, nem tanító vagy kioktató jelleggel, hanem ilyen aha élményként, hogy aha. És hogy ember és ember köz sokkal-sokkal kevesebb a különbség, mint amire mondjuk az ember a híreket olvassa, vagy a közéletet követi, amire számítana. Nagyon minimális a különbségek száma, és sokkal meghatározóbbak az azonosságok.
Egyébként a februári koncert az igazán szuper volt, ott voltam, hallottam, tényleg nagyon jól sikerült. Milyen hosszúra tervezitek ezt a programot, és egyáltalán mondjuk változnak a szereplők, változnak azok, akik zenélhetnek a Danubiával?
Hát igen, ez nagyon fontos tényező, hogy ugye most egyszerűen már vannak, akik már megszokták és bejáratódtak, úgymond, és könnyebb velük dolgozni, de hát a program célja az, hogy azért minél több gyereket be tudjunk vonni, úgyhogy igyekszünk mindig újakat bevonni. Mindig van valaki, aki régi, aki már visszatérő arc, aki a többieknek is tud segíteni, hogy mi hogy van, és vannak újak. Úgyhogy a következő alkalmon is lesznek új gyerekek. Hát ebbe ugye Báder Ernő és Vörös Tamás nevét is mondhatom még, akik két kiemelkedő vezetője ennek a zenei részének, ennek a programnak, és ők állítják össze egyébként ott Rezsővel közösen azokat a műveket, amiket játszani fogunk, és ők azért figyelnek arra, hogy új települések is mindig bekerüljenek, és új gyerekek is. Én azt gondolom, hogy az előbb is mondtam, ezt hosszú távra érdemes tervezni, mert akkor tudunk szerintem valódi támpontot vagy támaszt jelenteni ezeknek a gyerekeknek, és akkor tudunk valójában segíteni. Ha ez csak egyszer-egyszer van, akkor ez egy jó PR fogás, vagy nem tudom, marketing fogás nekünk, de azzal mi nem segítünk rajtuk, vagy nekik. Úgyhogy én ezt hosszú távra tervezem, sőt szeretnénk kibővíteni, amennyire lehet, és értelmesen, ahogy az előbb is említettem, mondjuk szakmai segítséget, vagy szakmai tanításbeli, mentorálásbeli segítséget adni a gyerekeknek a jövőben is.
A kisebbségek sorsát mindig szíveden viselted, és 2015-ben a menekültek témájában készítettél előadást. Elképzelhető-e, hogy az ukrán menekültekkel készítenél közös projektet?
Hát minden elképzelhető, bár a 15-ösnél az az érdekessége, hogy a Mundrucó Kornéllal közös Winterreise előadásunkról van szó, hogy azt ugye furcsa módon a politika érte utól azt az előadást, mert Kornél előbb leforgatta a bicskei menekültáborban a filmet, ami kapcsolódott a Winterreisehez, minthogy a keleti pályaudvaron megjelentek volna ugye menekültek tömegei, de ugyanakkor nagyon szépen érte utól, mert hát ezek örökérvényű emberi történetek, amit Schubert Winterreisehen keresztül megmutatott Kornél. Tehát én azt gondolom, mindig igyekszünk olyasmit csinálni, ami nem a percnek szól, vagy nem a mának szól, hanem örökérvényű. Ilyen szempontból a drámák és a menekülés, a menekültség, ez a létállapot, amikor minden bizonytalanná válik, amiben az ember addig kapaszkodott, ez egy univerzális dolog, és valójában nincs különbség a között, hogy valaki melyik országból, vagy a világ melyik táján kell, hogy ott hagyja az otthonát. Ez egy teljesen általános emberi dolog. És azt hiszem, a művészetnek arra kell fókuszálnia, ami általános emberi, és ami 2000 évvel ezelőtt és 2000 év múlva is ugyanolyan érvényes tud lenni, mondandóját illetően. Tehát, ha ilyen előadást tudunk csinálni, akkor mindenképp. De az nagyon fontos, hogy ne öregedjen rosszul az előadás. Tehát ne váljon egy aktuál politikai pamfletté, vagy pedig állásfoglalássá, mert a művészeten is sokkal, de sokkal többről szól.
Nagyon köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető, Szemere Katalin. Viszont hallásra!